Emeljük fel szívünket az Úr Jézushoz, és szólítsuk meg őt imádságban. Teremtő Szent Istenünk, olyan jó azt megtapasztalni, hogy ezen az elmúlt héten is megőriztél bennünket. Lehet, hogy voltak bajok, de a bajokban is velünk voltál, és ezért átvészeltük azt. De hálás a mi szívünk azért is, mert most újra itt lehetünk veled, és egymással is közösségben. Add, hogy ez az együtt töltött óra valóban a lelki épülésünket, a növekedésünket szolgálja. Te légy itt velünk a Szent Lelked által, és nevelj, növelj bennünket, és te adj nekünk bölcsességet ahhoz, hogy megértsük Szent Igédnek üzenetét. Az Úr Jézus nevében, a te nagy nevedben kérünk, hogy hallgass meg bennünket, Urunk. Amen. Istenünk igéjét olvasom, amit szintén fölállva hallgasson meg a gyülekezet. Máté evangéliumából a 21. rész 1-től a 10. versig terjedő igeszakaszt olvasom. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfagéba, az olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta nekik: menjetek az előttetek fekvő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta mondása: mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzád, szelíden és szamáron ülve, igavonó állat csikóján. A tanítványok elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig ráült. A sokaság legnagyobb része az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta: Hozsánna Dávid fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsánna a magasságban! Amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették: ki ez? A sokaság ezt mondta: ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta. Hát életünk során, ja, és akkor most már lehet hallani is, ugye? Mert eddig kicsit olyan halk volt a mikrofon. Hát életünk során nagyon-nagyon sok változáson megyünk keresztül. Ez egyrészt köszönhető annak, hogy főleg a mai világban gyorsan változnak a munkahelyeink, gyorsan változnak esetleg a családban a helyzetünk, és nagyon sok más változhat a mi életünkben, akár pillanatról pillanatra. És mi magunk is, a személyiségünk is formálódik, alakul, változik az évek alatt. Egy bizonyos dologról nem ugyanazt gondoljuk 20 éves korunkban, mint amit mondjuk 10 évesen gondoltunk. És hát nem véletlen ez, mert az ember mintakövető lény. Mindannyian mintákat követünk. Különösen a gyermekekre igaz ez. Hiszen számos kutatás is alátámasztja azt, hogy egy 2-3 éves gyermeknek az a fajta életvitel, az a fajta dolgok a természetesek, amit otthon, a családban megtapasztal. Ahogy anya és apa teszi a dolgokat, ahogyan elmosogatnak, vagy amilyen módon megvetik az ágyat például, ez számára egy minta lesz. Aztán később, ahogy telnek az évek, ebbe a mintakövetésbe nyilván már egyre inkább bele fognak tartozni a barátok. Egy óvodás gyermeknek is már, főleg ott, mikor közeledik a iskola érettséghez, a barátainak a véleménye, az együttjátszás, az, hogy milyen barátok közé sodródik, milyen barátokat választ magának, az nagyon nagy mértékben befolyásolja azt, hogy ő maga is hogyan fog majd viselkedni. Iskolásként talán mi is szerettünk hasonlítani olyan emberekre, akik az osztályban olyan feltűnőek voltak, akik mindig a középpontban voltak, és hát szerettünk volna talán mi is jobban a középpontban lenni. Szerettük volna, hogyha ránk is úgy felnéznek az osztálytársaink, iskolatársaink. De hát a munkahelyeinken is vannak ilyen húzó emberek. Ott is vannak olyan emberek, akiknek a véleménye talán még a főnök szemében is sokkal jobban számít, mint mondjuk a miénk. Pedig nem biztos, hogy annak az embernek van igaza. De ennek ellenére vannak ilyen húzó emberek. A kérdés az, hogy te most, ebben az évben, vagy akár ezen a napon, milyen mintát követsz? Ki az, akire te felnézel? Ki az, akitől tanácsot kérsz az életed különböző dolgaira viszonyítva? Ki az, akiben hatással van rád, és befolyásolja a gondolkodásmódodat? Az nagyon jó, hogyha találunk a környezetünkben, a családunkban, a gyülekezetünkben olyan embereket, akiknek a tanácsát szívesen kikérjük, mert felnézünk rá, mert bölcsnek tartjuk. De higgyük el, testvérek, hogy az a legjobb, ha az Úr Jézust tudjuk mintának és követendő példának állítani a saját életünkben. Ez eleinte nagyon nem könnyű. Hát főleg azért, mert Jézus nem a hangos embereknek a példaképe. Jézus nem a hangos népszerűségnek a mestere. Ő nem olyan, aki szeret úgymond a középpontban lenni. Ennek ellenére persze azt látjuk az igékből, hogy mindig a középpontba kerül, vagy nagyon sokszor, de ő maga sokkal inkább alázatos, és tud háttérbe vonulni, mint sem szeretne a népszerűség középpontjában lenni. Mindent, amit tesz, mindig a sokaság javát akarja vele szolgálni. Sokszor előfordul, hogy egy-egy csodájánál ugye sok ember ott van körülötte. De itt sem az a célja, hogy ő rá nézzenek föl, hanem ő ilyenkor is a fölötte álló atyára mutat rá. A tőle kapott isteni hatalmával. A gadarai megszállottnak például ezt mondja, amikor meggyógyítja őt. Tér haza, és beszéld el, mit tett veled az Isten. Nem azt mondta, hogy mondd el az embereknek, hogy én mit tettem veled. Nem azt mondja, hogy engem népszerűsíts. És én adok neked egy névjegykártyát, vidd haza, és akkor bárki, ha beteg, akkor itt és itt leszek, keressetek. Nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy menj haza, térj haza, és beszéld el, hogy mit tett veled az Isten. Ekkor is, ilyen helyzetben is alázatos tud maradni Jézus. Nem a saját népszerűségét keresi. Számos esetben pedig kifejezetten megkéri azt, akit meggyógyít, hogy még csak ne is beszéljen senkinek arról, ami történt. Számos helyen van ilyen a Szentírásban. Például a Károli fordításból olvasom a Márk evangélium a 8. rész 26. versét, ahol ezt mondja a meggyógyított betegének. És hazaküldé mondván, se a faluba be ne menj, se senkinek el ne mondd a faluba. Titokba akarja tartani. Aztán persze tudjuk, hogy Örömükben ezek az emberek úgy is elmondják, hogy Jézussal találkoztak, és meggyógyította őket, de Jézus akkor sem keresi az ő népszerűségét. A Máté evangéliumából felolvasott igénk pedig a virág vasárnapi történet. Az a húsvéti eseményeinknek, a nagy hétnek a kezdőpontja. Ám tudjuk és látjuk, hogy ezt a hetet, amit ma nagy hétnek nevezünk, ezt tulajdonképpen a Jézussal történtek tették ünneppé. Ha Jézussal nem történt volna az, ami történt a nagy hét eseményei és napjai alatt, akkor ma nem ünnepelnénk a húsvétot. De itt, testvérek, az események, és ennek még később majd látjuk, hogy milyen nagy szerepe van és jelentősége, itt az események egymásra rétegződnek. Hiszen ez a bizonyos nap már Jézus idejében is ünnep volt. Csak egy egészen más ünnep. Erre az időpontra esett a zsidóság egyik legnagyobb ünnepe a Pészach. Amit úgy fordíthatnánk, hogy az elkerülés ünnepe. De szokták nevezni a nagy szabadulás ünnepének is. Bizonyára ismerik a testvérek az ószövetségi zsidóság történelméből azt az időszakot, ami az egyik legsötétebb korszaka az ő történelmüknek, amikor Egyiptomban rabszolga sorban sínlődnek. És a fáraó dolgoztatja őket, bántalmazza őket, és különböző dolgokkal növeli, fokozza a szenvedésüket. Igen ám, de Isten itt is rámutat arra, hogy az ő népét még a fogságban sem hagyja magára. Csapások sorozatát méri az Egyiptom népére. Mégpedig összesen 10. 10 csapásra van arra szükség, hogy az emberi konokság végre egy kicsikét meglágyuljon a fáraóban. Az Úr nem a bántalmazás istene. Azonban a csapásokra mégis szükség volt, mert a fáraó nem hallgatott a szóra. De még ekkor sem a megsemmisítés volt a célja az Úrnak, hanem inkább az észhez térítés. A fáraó nagyon, de nagyon akaratos és önmagában bízó ember volt. Csak a saját tanácsait akarta követni. Senki másra nem volt hajlandó hallgatni. Azt gondolta, hogy neki nem parancsolhat senki, és ezt hangoztatta is. Úgy gondolta, hogy még a Teremtő Isten sem parancsolhat neki. Éppen ezért történt, hogy nem törte meg az első csapás, amikor a Nílus vérré vált. Nem volt elég a békák hada, ami ellepte az országot. Azt sem hatotta meg, hogy a saját népe is szenvedett a szúnyogok és a bögöknek a rajától, ami hát azért nem lehetett egy nagyon kellemes dolog. És hiába tizedelte dögvész az állatállományt, hiába jelentek meg az egyiptomiakon gennyes, fekélyes sebek, a fáraó még mindig csak saját magában bízott, és a saját feje után ment. Majd jött a jégeső és a sáskák, amelyek az egész termést tönkretették az egész országban. A 9. csapás, ami azért, ha belegondolunk, azért félelmetes is lehetett, amikor azt írja az ige, hogy sötétség borította el az országot. Természetesen nappal is. Hiába kérlelték sokan ekkor már, hogy végre hallgasson Mózesre, ekkor is kérlelhetetlen volt, és nem hajlott a szóra a fáraó. Igazság szerint ezért volt szükség arra, hogy Isten fokozza a csapások súlyát. És a 10. csapás volt az, ami végeredményben valamilyen szinten észhez térítette a fáraót. Amikor elküldte Isten az ő öldöklő angyalát, hogy minden egyes elsőszülött fiú gyermeket öljön meg Egyiptomban. De természetesen a népére itt is vigyázott. Azt mondta, Öljetek le bárányt, a nyáj legszebb bárányait, és a vérével kenjétek meg az ajtótok szemöldökfáját és félfáját. Ha az öldöklő angyal látja ezt a titkos jelet, amit csak nektek mondok el, akkor oda nem tér be, és a ti gyermekeitek életben maradnak. Na hát innen jön a Pészach ünnep. Innen jön, hogy elkerülés ünnepe. Mert ez az öldöklő angyal a zsidóknak a kis, picike kis kunyhóit elkerülte, ahogy meglátta a vérnyomokat a megfelelő helyen. Azonban az egyiptomi többi házba bement, és ott viszont könyörtelenül megtették azt, amit Isten parancsolt. Ettől lett ez nagy ünnep. A nagy szabadítás, a nagy szabadulás Istene ünnepe. Erre a napra a zsidóság azóta is megemlékezik. És mind a mai napig megünneplik. Minden évben ezt tette Jézus is és a tanítványa is. Pontosan erre a Pészach ünnepre mentek ők fel Jeruzsálembe. Az Isten iránymutatás azonban itt is föllelhető az Egyiptomból való szabadulás eseményeiben, hiszen Isten vezetni akarta nem csak a népét, de a fáraót is. Csak hát a fáraó nem volt vezethető. Nem volt vezethető, mert csak saját magában bízott. Azt hitte, hogy majd ő döntheti el a rabszolgáinak a sorsát. De elég hamar rá kell jönnie, hogy ez nem így van. Testvérek, néha nem ilyenek vagyunk mi is. Nem ilyenek vagyunk néha mi is, hogy az Isten mutatja nekünk az utat, és mi azt mondjuk, hogy hát én ezt nem szeretném megtenni. Vagy talán, ami még gyakoribb, hogy majd később, majd néhány év múlva. Az igében szereplő Pészach azonban történelmi jelentőségű lett. Hiszen számtalanszor megünnepelték ezt, de ez a Pészach, amikor Jézus a tanítványaival együtt bevonul, Szamárcsikóháton, mondhatni úgy, hogy átírta a történelmet. Egy újabb ünnep kiinduló pontja lett. A vezetés a virág vasárnap eseményeiben is jól nyomon követhető. Hiszen mit is olvastunk? Máté evangéliumának a 21. rész 5. versében. Mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzád, aki alázatos és szamárháton ül, igavonó állat csikóján. Láttuk az igében is, hogy ez a rész idézőjelbe van téve. Hát ez nem véletlen, hiszen ez a kijelentés már az Ószövetség idején elhangzott. Isten a prófétáival ezt az eseményt előre megíratta. Mégpedig Ézsaiás volt az a próféta, aki ezeket a mondatokat lejegyezte, és az ószövetségi könyvek közé besorolta. Hiszen Ézsaiás próféta könyvének a 62. rész 11. versében olvassuk ezt a néhány mondatot. És szinte hangsúlyozza a próféta. Érezzük a hangján, hogy a szabadító nem olyan formába jön el, amire az emberek várnak. Hiszen a Jézus korabeli zsidóság is ezt a ószövetségi iratot, Ézsaiás könyvét ismerte. Hallották már ezt a kijelentést, de ők egyáltalán nem olyan szabadítóra gondoltak, mint amilyen formában végül is eljött Jézus. Ők azt gondolták, hogy majd egy hadvezér, egy magas szikárember, aki esetleg hoz magával hatalmas nagy hadsereget is, az fogja megszabadítani majd az ő népét, és az teszi majd királyá. De nem így történt. Nem így történt. És a szamár sem véletlen, testvérek, hogy egy szamár csikó hátán ül. Hiszen ez az állat az egyszerűség és az alázatosságnak a jelképe. Jézus nem hadsereg élén jön. Ránézésre egyszerű és alázatos. Nem egy hadvezér típus. Ám vele van a világ legnagyobb hatalma, ami az emberek számára láthatatlan. Ez pedig nem más, mint a Teremtő Isten. A Teremtő Isten, aki befolyásolni tud mindent ezen a világon, most a mai napon is. De hogy az események valóban Isten tervei szerint alakuljanak, kellett még valami. Hogy minden úgy alakuljon, ahogy a próféta megírta, ahhoz valaminek még teljesülnie kellett. Ez pedig nem volt más, mint az, hogy a tanítványok legyenek vezethetőek. Hogy ne olyanok legyenek, mint az egyiptomi fáraó, hanem olyanok legyenek, akik hallgatnak az Úr Jézus szavára, akik megteszik azt, amire kéri őket. Bizony, testvérek, merjük elhinni, hogy így van ez a mai életünkben is. Merjük elhinni, hogy minden, amit Isten tervez az életünkben, az jó. Még akkor is, hogyha akkor hirtelen olyan rossznak tűnik, vagy nehézséget kell érte vállalnunk. Van úgy, hogy fájdalmas és kellemetlen dolgot kell megtennünk, mert Isten azt kéri, de higgyük el, hogy ez is a javunkra szolgál. A római levélben ez is van írva, Pál apostol szavaiból. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. De mit jelent Istent szeretni? Mikor mondhatom én azt teljes meggyőződéssel, hogy igen, én szeretem Istent? Akkor, hogyha mondogatom az utcán, hogy én szeretem Istent. Vagy esetleg itt imádságban el tudom mondani, hogy Uram, én szeretlek téged. Azt gondolom, ez könnyű belátni, hogy ez kevés lenne. Ez kevés lenne. Ez még igazából nem valódi szeretet. A gyermekünket sem akkor szeretjük igazán, ha folyton csak megszeretgetjük, hanem egy gyermeknek az egészséges fejlődéséhez igenis kell néha az is, hogy irányt mutassunk neki, hogy ha kell, akkor egy kicsikét úgy fenyítsük. Nevelni és tanítani kell a gyermeket. Isten sem akkor szeretjük igazán, ha csak dicsérő szavakkal illetjük őt, hanem akkor, hogyha meg tudjuk azt tenni, amit kér tőlünk. Még akkor is, hogyha ez nehéz. Mert van, amikor nehezet kér az Úr. Van olyan, amikor úgy érzem, hogy nem tudom megtenni azt, amit kér tőlem, mert félek, vagy nagyon nehéznek tűnik. De ha ilyenkor is azt tudom mondani, hogy igen, Uram, indulok, légy velem, és segíts meg ezen az úton, akkor meg fogjuk tapasztalni, hogy ott lesz. De fontos, hogy legyünk vezethetőek. Úgy, mint ahogy a tanítványok is vezethetők voltak. Éppen erre példa volt egyszer egy gyülekezetben, hogy hát bizony a hívek nem annyira voltak vezethetőek. Elmentek az Isten tiszteletre, és mindig mondták is, hogy ó, de szépen beszélt ez a lelkész, milyen jó gondolatai voltak, de mire kiléptek az ajtón, akkorra már el is felejtették, és nem élték meg azt a mindennapokban. Na hát történt egyszer, hogy ebbe a gyülekezetbe egy új lelkipásztor érkezett. Az Isten tisztelet után nagyon sok dicséretet kapott, a szolgálatára, a híveitől, és nagyon-nagyon tetszett mindenkinek. A következő vasárnap megint ugyanazzal a prédikációval állt ki a szószékre. Ugyanazokat a gondolatokat mondta el ismét. Hát ekkor már azért voltak olyanok, akik felkapták a fejüket, hogy hát múlt vasárnap is ezt hallottuk. Majd eljött a harmadik vasárnap, és megint ugyanazzal a prédikációval állt ki. Ez már olyan furcsa volt egyre több embernek, de még azért szóvá nem merték tenni, hogy hát, lelkész úr, ugyanezt halljuk már most 2 hete. Majd a negyedik vasárnapon az egyik gyülekezeti tag oda megy. Már egyszer nem bírta már magában tartani, és ezt mondta. Nagyon szép és jó ez a prédikáció, de miért van az, hogy hétről hétre mindig ugyanazt mondja el nekünk. A lelkész erre így válaszolt. Hát minek tanuljunk új dolgot addig, amíg ezt a tanítást sem látom, hogy megvalósulna a gyülekezet életében. És akkor elgondolkoztak, hogy valóban, hát nem éljük meg azt, amit tanulunk. Akkor meg mi haszna van? Bizony, testvérek, ha szeretem Istent, akkor vezethető vagyok. És igyekszem megélni a mindennapokban, a munkahelyen, a családban azt, amit ő a szívemre helyez. A tanítványok ezt tették virágvasárnapon. Követték mesterüket, és az utasításait is. Nem volt olyan könnyű, hiszen együtt mentük vele egyrészt a hosszú úton. Ugye gyalogosan mentek. Nagyon hosszú is volt ez az út, és hát bizonyára nagyon elfáradtak. És ekkor Betánia közelében kapnak egy feladatot Jézustól. Ez a 30. versben van megírva. Ezt mondja nekik Jézus. Menjetek a szemben fekvő faluba, és amikor beértek, találtak egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el, és vezessétek ide. Micsoda pontos útmutatás. Elmondja nekik, hogy fognak találni egy szamárcsikót, elmondja nekik, hogy na, arra van szükségem, és oldjátok el, hozzátok ide. Mindent elmond Jézus a legapró részletekig, hogy mit kell tenniük. De a kivitelezéséhez azért itt is bizonyítaniuk kell a tanítványoknak, hogy vezethetőek, hogy bíznak a mesterükben. Hiszen azért nem olyan könnyű feladat volt ez, gondoljuk el. Bemegy egy idegen városba, és ott lát egy szamarat, azt se tudja, hogy kié, fogja és elhozza. Hát micsoda félelem lehetett a tanítványokban. Ki kellett lépniük a komfortzónájukból erősen. Hiszen gondolhattak arra is, hogy hát mi lesz velünk, mit mond majd annak a szamárnak a gazdája? Mit fog velünk tenni, hogy ellopjuk az ő állatát? Sokszor a mi életünkben is ezt kéri az Úr, hogy lépj ki a komfortzónádból. Néha olyan dolgot kell megtenned, amit nehéz, amitől félsz. De ekkor látjuk, hogy Jézus terve erre az eshetőségre is számít, hogy a szamárcsikónak a gazdája nem fogja olyan boldogan fogadni azt, hogy el akarják az ő állatát vinni. És az ige szakaszunkban fellelhető, hogy még ezt mondja Jézus az ő tanítványainak. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért oldjátok el? Mondjátok ezt, az Úrnak van szüksége rá. Még erre is van terve Jézusnak. Ő ennyire pontosan tudja, hogy milyen veszélyekkel néznek majd szembe az ő tanítványai. De szereti őket, és szeretné vezetni. És látjuk, hogy a tanítványok is szeretik az Úr Jézust, mert vezethetőek. Megbíznak benne, és tudják azt, hogy Jézus biztos, hogy nem akar nekünk rosszat. Olyan jó lenne, ha mi is tudnánk így élni a mindennapjainkat, hogy bármilyen nehézséget kér az Úristen, mégis meg tudjuk tenni. És igen, minden nap adódhat olyan, ami nehézség az életünkben, ami dekoncentráltá tesz, ami félelmetes, ami számunkra, de ha bízunk az Úristenben, akkor sikerülni fog. A tanítványok is összeszedték minden bátorságukat, és pontosan úgy tettek mindent, ahogy Jézus mondta nekik. Miután a tanítványok megtalálták ezt a szamarat, és valóban mindent úgy tettek, ahogy Jézus kért, megmondta nekik, és folytatták az utat közösen Jézussal együtt a Pészach ünnepére. A négy evangélista ezt a történetet mindannyian lejegyezték. Világvasárnapi történet mindegyik evangéliumban szerepel. Azonban a történetnek ezt a végét egy picikét eltérően írták le. Igazából ez is tovább növeli az evangéliumoknak a hitelességét, hiszen tudjuk, hogy az evangélisták szemtanúként voltak ott ezen az ünnepen is, és szemtanúként voltak ott Jézussal. A leírásban bizonyos dolgokat ezek az evangélisták másképp láttak, másképp emlékeztek, és ezért van az, hogy a négy evangéliumban a virágvasárnapi történet vége egy picikét másképp hangzik. A virágvasárnapi történetünk második felében két egymástól teljesen eltérő tömeget látunk. Az egyik a néptömeg. Őket Lukács is csak úgy nevezi, hogy emberek. Máté pedig ezeket az embereket sokaságnak nevezi. A történet legvégén pedig megjelennek a másik csoport, a másik nagy néptömeg, a farizeusok tömege. A két tömeg között nagyon sok különbség van, de van egy lényegesen nagy eltérés. Ez pedig nem más, mint a Jézushoz való viszony. Az első tömegben mindenféle ember van. Különféle társadalmi réteghez tartoznak, különféle családi háttérből érkeztek, de ezek az emberek mind meghallották a Szentlélek szavát. És tudták, látjuk a történetből világosan, hogy tudták, hogy ez a Pészák nem olyan lesz, mint a többi volt. Felismerték Jézust. Tudták, hogy ő az, akire olyan régen várt a zsidó nép. Ő a szabadító. Tiszteletüket is kifejezték, mégpedig a maguk egyszerű módján felső ruhájukat leterítették Jézus és az ő szamarának a lába elé, hogy még a szamának a lába se porosodjon be, amíg bevonul Jeruzsálembe. Ezek az emberek tudták és érezték, itt most többről van szó, mint a hagyományos évenként megtartott ünnepről. A másik tábor pedig az írástudók vagy farizeusoknak a tábora, ők azok, akik jól ismerték az írásokat. Tudtak írni, olvasni, tulajdonképpen mondhattuk, hogy ők voltak korabeli tudósok. És én azt látom ezekből az igékből, hogy a farizeusok csoportját is igazából még két részre oszthatjuk. Mindkét csoportjukban egy valami azonban közös, hogy a hatalmukat féltették Jézustól. Nem voltak vezethetőek. Csak saját maguk hatalmában bíztak, és a saját maguk hatalma volt a fontos. Ez közös. Azonban mindkét csoportjuk a hatalma féltése mellett azonban az indíték, hogy miért féltették Jézustól a hatalmukat, ebben azonban nagy eltérés van. Hiszen az első csoport az, akik ismerték a korabeli szentírást, ugye az ószövetségi iratokat, és ismerték ezt az Ézsaiás prófétai kis rövid szakaszt is, a 62. rész 11. verset, ami az evangéliumokban is idézetként szerepel, de mégsem ismerték fel Jézusban a messiást. Ez a csoport egyszerűen azt hiszi, hogy Jézus csak egy szélhámos. És nem akarja, hogy ez a szélhámos, akiknek őt annak gondolják, veszélyt jelentsen az ő hatalmuk számára. Ők egy ilyen hadvezér messiást várnak. Azt gondolják, hogy majd egy olyan szabadító jön el, aki hadsereggel érkezik. A másik pedig az a csoport, aki pontosan tudta, hogy Jézus kicsoda. És éppen ezért akarta mindenáron megakadályozni azt, hogy Jézus bemehessen Jeruzsálembe. Pontosan tudták azt is ez a csoport, hogy mikor jelenik meg ez a szabadító. Tudták, hogy pontosan a Pészak ünnepén, a nagy szabadulás ünnepén fog eljönni a megváltó. Ugye micsoda időzítés? Jézus, az Úristen ezzel is mutatja a jeleket, hogy pont akkor vonul be Jézus. A Pészak ünnepén, ami a szabadulás ünnepe. És ekkor vonul be egy ilyen alázatos formában a szabadító, a mennyei király, akit az egész nép várt. De ez a második csoport, Pontosan ezért nem akarta, hogy Jézus ott legyen. Mert pontosan tudták, hogy ő az. És azt is tudták, hogy ha Jézus bevonul, akkor az ő hatalmuknak annyi. Az ő népszerűségüknek annyi. Mert innestől kezdve a nép csak Jézusra fog hallgatni. A Jézus ellenes két tábor azonban megpróbálja mégis megakadályozni ezt a messiási bevonulást. Lukács evangéliumában ezt olvassuk. Mester, utasíts rendre a tanítványaidat. Magyarán hallgattasd el, nehogy már téged dicsőítsenek. De Jézus így felel a farizeusoknak. Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. János evangéliumában pedig ezt olvassuk erről az esemény sorozatról. A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz. Látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni, mert íme a világ őt követi. Voltak farizeusokban olyanok, akik már látták, hogy egyszerűen az ő hatalmuk kevés lesz arra, hogy a virágvasárnap a bevonulást megakadályozzák. Látjuk, hiába voltak tudósok ezek a farizeusok, nem voltak vezethetőek. Most gondoljuk végig, hogy mi melyik táborhoz tartoznánk. Mi, ha most ott lennénk, és most bevonulna Jézus, persze így ugye könnyű, hogy tudunk róla, de mi hova csatlakoznánk? Azt gondolnánk esetleg mi is róla, hogy hát Isten fiának képzeli magát? Vagy pedig felismernénk, hogy valóban ő a megváltó. Át tudunk mi adni mindent Jézusnak? Rá tudjuk bízni a családunkat, az életünket? Merjük cselekedni, amit kér tőlünk? Vagy inkább mi is féltjük azt, ami a miénk? A népszerűségünket, féltjük azt, amit elértünk, és nem merjük odaadni. Nekünk is fontosabb az, hogy az emberek ismerjenek el, vagy pedig azt mondjuk, hogy ne vessenek csak ki. Én akkor is Jézusban bízom, akkor is ő benne hiszek, mert ő a megváltó. Ezt a kérdést mindannyiunknak saját magunkban kell itt a nagy hét alatt megválaszolni. De én azt kívánom, hogy ezen a vasárnapon éljük át újra a virágvasárnap csodáját. Vegyük észre ma Jézust az életünkben. Örüljünk annak, hogy ő most is itt van. Örüljünk annak, hogy ő ma is foglalkozik velünk. És ami a legfontosabb, hogy legyünk Jézus által vezethetőek, ahogyan a tanítványai is azok voltak. Hát legyen ez így mindannyiunk életében. Amen.